oldalán ülő nő, úgyhogy Noa merev tagokkal felállt, és intett a fiúnak, hogy menjen vele. Most megyünk, Michael, hogy ne kelljen túl gyakran zavarnunk a szomszédunkat. Amikor visszamásztak a helyükre, Noa látta, hogy a fiú füzetében két oldalt is megtölt egy elnagyoltan megrajzolt kép egy levegőbe emelkedő repülőgépről. Az egyik ovális ablakban baseball sapkás pálcika ember integetett izgatottan, fölötte szövegbuborék, én, zárójel, Michael Malcolm Young, zárójel bezárva, a felhők között mégsem vagyok halott, kurvára hihetetlen. Tetszik a rajz, de ne feledd, hogy majd be kell adnod. Halk morgás a válasz. Ennek következménye lesz, énekelte Michael viccesen, parodisztikusan, majd dolgozni kezdett a golyóstollal, teljesen besatírozta a kurvára szót. Mit rajzolsz oda? Egy arra tévedt madarat, mindjárt leturmixolja a hajtómű. De melyik? Ez egy Airbus 380-as, a világ legnagyobb utasszállítója. Négy hajtóműve van itt, itt, itt és itt, mutatta Noa. Michael mindegyik helyére lángokat rajzolt. Ég a gép? Kérdezte Noa. Kicsit hangosabban beszélt a kelleténél, a szomszédja rémült pillantást vetett rá. Nem ég, csak turbóra kapcsolt. Az utas kísérők gőzölgő kis hengereket osztogattak. Ez kaja? Kérdezte a fiú. Nem, ez meleg törlőkendő, ebbe törüljük a kezünket. Ez tetszett Michaelnek, Noa látta rajta, meg az ingyen kóla is. Meg is rendelte, mire Noa szólt volna, hogy vizet kérnek. Az öreg úr konyakot kért magának. Bevett egy gyerek adagnyi aszpirint, hogy csökkentse a repülés közben fellépő szívinfarktus vagy agyvérzés esélyét. Bár az aszpirin meg a belső vérzés kockázatát növeli, szóval az egyik 19, a másik egy hiány 20. Vacsora alatt visszatette a fejére a kalapot, hogy ne essen baja. Michael lehúzta a fóliát a gyerekmenüről, ami semmivel sem tűnt étvágygerjesztőbbnek, mint a Noának kihozott aszpikos lazac.
Látszólag nem figyel Michael rá, mert ugye a professzor folyamatosan mindent megmagyaráz. Kifejezéseket rászól, hogy...
Tanárember, igen.
Tehát mindig megmondja neki a tutit, és Michael pedig bele van a telefonján lévő játékokba gabajodva. Látszólag nem nagyon figyel, de amikor abba a szituációba kerül, amit korábban már magyarázott neki Noa, akkor valahogy mégis tudja, hogy mit is mondott neki.
Igen, erre próbáltam utalni az előbb, hogy több a hasonlóság a két figura között, mint az első pillantás tűnik. A Michael otthon az édesanyjától olyan családi hátteret kapott, a szegénysége, a rossz környék, meg az összes többi ellenére, amik nagyon stabil alapok lehetnek ahhoz, amit utána Noa hozzá tud tenni.
Tehát nem érzelmileg nem egy elhanyagolt gyerek, hiszen nem, a nagymamája... Nem. Az elmúlt időszakban, akinél lakott, és aki vigyázott rá, az nagyon-nagyon szerette, és az édesanyja is nagyon szereti, és aggódik érte.
Így van, és azért amikor azt nézzük, hogy nekik mennyire nehezen indul a kapcsolatuk, azt így nem szabad elfelejteni, hogy óriási trauma lehet ez egy ekkora gyereknek, hogy hirtelen elveszítette először az édesanyját, amikor börtönbe került, utána pedig a nagymamáját, akik mind a kettejükkel nagyon szoros, nagyon, nagyon jó kapcsolata volt, és nagyon szerették mind a ketten. Ehhez képest a két szerető anya meg nagymama helyett kapott egy mogorva öreg urat. Ember legyen a talpán, aki ezt mosolyogva feldolgozza, tehát nyilván ezért is indul ilyen nagyon nehezen az ő kettejük kapcsolata. Noa arra készült, hogy több évtized után visszatér Nizzába egyedül, nyugisan erre a nyakába kap egy tinédzsert, hát egyik sem boldog a másik társaságában, de aztán azért csak alakul a kettőjük kapcsolata.
A szociális gondozó, amikor megkeresi Noát, hogy szálljon ebbe a családi problémába be, akkor azt mondja, igen, hogy ideiglenesen akarja elhelyezni itt Michael-t. Ez, igen, az ideiglenesség rányomja ezzel a nidzai útra kezdetben a bélyegét.
Igen, mert nincsen rajtuk az a kényszer, hogy muszáj megbarátkozniuk egymással, hát nem sikerül, úgyis, utána úgyis szétválnak az útjaik. Már csak ezért sem feltétlenül tesz egyikőjük sem többet a feltétlenül szükségesnél.
Mind a ketten változnak együtt töltött időszakban, mind a kettő előnyére változik.
Igen, én is így látom, igen. Igen, a Noának nagyon jót tesz, hogy itt van ez az egyébként rendkívül érzékeny és nagyon okos kisfiú, felteszi a maga kérdéseit, hogy egy zárt rendszerben gondolkodik a Noa, ezt megpiszkálja, kibontogatja ennek a határait, réseket üt rajta, feltesz olyan kérdéseket, amelyeket a Noa nem mert feltenni magának. A kisfiúnak pedig az tesz nagyon jót, hogy azért a maga mogorvaságával, a maga öregurasságával a Noa egy nagyon jó ember. És ez a jóság, ez nagyon fontos ennek a kisfiúnak, hogy ő szerető, jó közegben ilyen, ez is nagyon jót tesz neki. No, meg ez a bizonyos fényképek utáni nyomozás, az szerintem az egy nagyon, nagyon jó szál ebben a történetben, az egy nagyon izgalmas nyomozás, és nagyon múltat ad a Michaelnek, múltat ad a Noának, aki nem nagyon tudott semmit arról, ami Egyesült Államokba érkezése előtt történt, arról a pár évről nem nagyon tudott semmit, világhíres fotográfus nagypapát leszámítva, és így mind a ketten kapnak egy kis fogódzót a saját
életükhöz. Igen. Van egy kalap a Noa birtokában, ami még a nagypapájáé volt. Igen. Találtam egy mondást, ami nagyon mellbevágott. Így szól, hogy az életünk során, mint egy agyontömött bőröndöt, telepakoljuk az agyunkat adatokkal, hogy aztán a végén minden kipotyogjon belőle. Való igaz, így van.
Igen, és sokszor egy csomó kacat is kerül bele, pont ez a nidzai út, ez annyi mindent tisztázott, és így kiszorta ezeket a kacatokat a Noa mentális bőröngyéből, és csak az a pár dolog maradt meg benne, az a pár fontos dolog, amiről addig azt sem tudta, hogy ott van. Ott voltak az elemei, de soha nem állt össze az egész. A sok kacat között soha nem látta meg azt az egy-két fontos tárgyat, ami addig is ott volt.
Ezzel a kalappal mindenféle kalandok történnek. Igen. Összekoszolja és dühébe belevágja egy kukába.
Igen. Igen.
De aztán iszonyúan megbánja, és hát keresi, hogy lehetne visszaszerezni. És Michael lesz az, aki ebben segít neki. Valamilyen módon egy ilyen szimbólum ez az egész jelenet, ahogy keresik ezt a kalapot, és ahogy Michael ebben részt vesz.
Igen, én is úgy gondolom, hogy az az egyik legdrámai jelenete az egész könyvnek, amikor a kalap a kukába kerül, kissé megtaposva, földhöz vágva, akkor nagyon sok feszültség kijön mind a két szereplőből. Én nagyon szerettem a könyvnek azt a szálát, ami a fotós nyomozás, az a bizonyos második világháború alatti történet, ami egy mellékszál az egész sztoriban, ami egy valós, egy létező történet. Tehát a Donahue, mikor írta a regényt, akkor ő maga rábukkant egy Nizzában működő gyermekmentő hálózatra, és azt a sztorit fűzte bele a regényébe. Én ezt elképesztően szép történetnek és nagyon érdekes történetnek találtam.
Dudik Anna Mária Éva fordítóval beszélgettünk Emma Donahue a Rokon című regényéről, amit a 21. század kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a válaszát, hogy hány év választja el a két főszereplő karaktert. Megfejtését a keménykötés @civilradio.hu vagy a Facebook per keménykötés műsor címre várom. Mindkét cím ékezet nélküli. Michael Chabon, Cavalier és Clay bámulatos kalandjai című regényét. A könyv felelősszerkesztőjével, Berta Ádámmal beszélgetünk. A cím is már olyan, mint egy képregényé, ez a kifejezés, hogy bámulatos kalandjai, ez összességében már maga egy képregény.
Itt tulajdonképp műalkotásoknak a tömege van emögött, a cím mögött. Egyfelől egy regény, másfelől a regényből ez az egész képregény korszak, benne alkotások sokasságaival, a pókemberrel, a Supermannel, akcióhősökkel, ezekkel a filléres képregényeknek az aranykorával bontakozik ki, és valóban a cím is ebből a hangulatból ad már egy ízelítőt.
A regényből kiderül, hogy a Superman az tulajdonképpen a képregény ős. Szinte minden figura annak reinkarnációja. A komiksz is egy kiadóról kapta a nevét.
Voltak már mozifilmek, de ezeknek a filléres képregényeknek legalább akkora közönségük volt, és közvetlenül a II. Világháborút megelőző, illetve azt követő évekről beszélünk. Itt a 30-as évek vége, 40-es évek elejétől kezdődően ez egy aranykor volt ezeknek a képregényeknek, tehát mindig volt egy nagyon látványos borítórajz, és aztán kevésbé kidolgozott kockák sorozatán keresztül egy ilyen akció, dús, verekedős, meg háborúzós, meg mindenféle kalandok jöttek, és Cavalier és Clay regény történetében a két főszereplő kitalálnak egy kalandot, ami egy nagyon picit más, és kitalálnak egy akcióhőst. Ez a fiktív képregény, amit Chabon visszahelyez abba a világba, ez imitálja is azoknak az eredeti képregényeknek a tulajdonságait, és egy lépéssel tovább megy, tehát itt a nácsikkal száll szembe ez az eltűnő művész, a két unokatestvér, akik rajzolják, illetve írják a képregényt. Itt az egyikük személyesen is érintett, mert ő Prágából jön át New Yorkba, és ott marad a náci uralom alatt, sínylődő Prágában a testvére, meg az egész családja, és nagyon aggódik értük, és nagyon, nagyon utálja a nácikat.
Szabaduló művész, ez lesz a karakternek a neve, ami végül is a két személyiségükből születik meg. Az egyik a bűvészkedést és a megszabadulási technikákat ismerő Joe Cavalier, és a önmagát artista művésznek álmodó, gyermekbénuláson átesett, kicsit sántító fiú, a Sammy Clay, aki viszont artista művésznek álmodja magát. Ez a két unokatestvér összegyúrták a saját álmaikat, és ebből lesz a szabaduló művész.
Így van, és a regényben egyfelől a szabaduló művész történeteit, másfelől viszont a két unokatestvér történetét párhuzamosan követjük, és az ő életüknek a fordulatai is szinte ugyanolyan pikareszk hirtelenséggel következnek be velük is. Rengeteg minden történik, ami egyik pillanatról a másikra átrendezi az életkörülményeiket, úgyhogy valóban a pszichológiai mélység megvan a regénynek ezen a szintjén, ahol az unokatestvéreket mutatja be, de a kalandok ugyanitt megjelennek, úgyhogy az egyikük, Joe, akiről az előbb beszéltem, hogy Prágából jön át New Yorkba, ő egy idő után nem bír magával, és besoroztatja magát csak azért az amerikai seregbe, hogy
tenni tudjon,
hogy
valamit
ellen küzdhessen, de aztán az Antarktiszon lyukat ki. Tehát a fordulatosabbnál fordulatosabb események követik egymást.
Kicsit, mint egy képregényben, nem?
Olyan békebeli prózatechnikával, egy olyan írástudással jelennek ezek meg, ahol az olvasói várakozások folyton felrajzolódnak, de aztán mégis mindig más történik, mint amire az olvasó számítana. Számomra az egyik legemlékezetesebb jelenet például az volt, amikor a éveken át ugye New Yorkban Joe hogyha meglát valakit a metró megállóban, és azt hiszi, hogy német, akkor rögtön meggyanúsítja, hogy ő náci-e, vagy rögtön kötözködik vele, ismeretlen emberekbe beleköt, tehát állandóan problémát jelent számára ez az elhatalmasodó náci gyűlölet, és nagyon gyakran vegzál embereket, akik nem is nácik. És aztán az Antarktiszon, amikor szembe jön élete első húsvér német katona, akivel találkozik, akkor annyira régen nem látott már embert, senkit nem látott, mert már egyedül volt ott hónapok óta, hogy megöleli ezt a németet, elképesztően súlyos és elképesztően érzelmileg túlcsorduló jeleneteket mindvégig pszichológiailag hitelesen ábrázol Sébón.
Beleszóltam itt az előbb, maga ezek a történetek, maguk is a helyzetek annyira abszurdak, hogy ilyen meseszerű képregény sztorik.
Igen, mese, de mégis hiteles. És ugyanez a helyzet a háttérrel is, hogy valós figuráknak a hadseregét szőtte bele Sémon. A 30-as, 40-es, 50-es évek Amerikájának egy sor olyan valós színésze, művésze megelevenedik. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan nagyméretű tabló, ahol fiktív és valós alakok szövődnek össze minden jelenetben. Egy hihetetlen tudással megírt könyvről van itt szó.
A két főszereplőt, akik körül az események zajlanak, ők a karrierjükben igazi megvalósult amerikai álom. Akik milliókhoz jutnak el, akik nagyon gazdagokká válnak, lehetnének még gazdagabbak, ha jobb szerződéseket kötnek, de gazdaggá teszik a kiadót, akikkel együtt dolgoznak. Menet közben jönnek rá arra, hogy hogyan lehetne jobb szerződéseket kötni. Tehát mindig átvágják őket, mindig a kisember. Mindig ők
átvágják, hát ez egy olyan szubkultúra, ahol lehet látni, hogy a képregény tulajdonosok még azon kívül miket forgalmaznak. Hát mindenféle kütyüket forgalmaznak, tárgyakat, olyan zsebrádiótól kezdve ilyen mindenféle filléres dolgokat, amiken a tulajdonképpen egy elég féllegális világ, ahonnan ezek a képregény tulajdonosok kikerülnek, úgyhogy ők mindig a lehető legrosszabb alkukat kínálják, és a szellemi tőkét azt apró pénzért próbálják megszerezni ezekhez a képregényekhez.
Oda néz, lelkendezett szemi, oda néz, miket tud ez? Az évek során valahányszor szemi a barátai vagy az újságírók, még később a szakfolyóiratok tiszteletteljes szerkesztői előtt a kezdetekre emlékezett, a legkülönbözőbb, mulatságos vagy profán, sokszor ellentmondó eredetmesékkel állt elő, de igazából egy vágyképnek, apja eltemetett emlékének, és egy sorház ablak véletlen villanásának a frigye volt az, amiből a szabaduló művész megszületett. Sammy elnézte Joe-t, amint ott állt, tündökölve a tűzlépcsőn, és mellében fájdalom sajdult, mely, mint ez gyakran előfordul, az emlékek és a vágyak valami múló időjárási hatással egyesülnek, az alkotás szülési fájdalmának bizonyult. Az óhaj, amely Joe láttán elfogta, kétségkívül fizikai természetű volt, de nem abban az értelemben, hogy birtokolni akarta volna unokatestvére testét, hanem szeretett volna belé költözni. Az a fajta vágyakozás volt ez, amelyet elég gyakran éreznek a hősök kitalálói. A vágy, hogy valaki más személyé változzanak. Többek legyenek, mint 200 recept és forgatókönyv és énfejlesztő kampány eredménye, amely kampányok minduntalan zátonyra futnak, mert képtelenek rálelni arra a bizonyos énre, amelyet fejleszteni akarnak. Joe Cavalierről lerít az alkalmasság, a képességei bevetett hit, amit Sammy egész élete állandó erőfeszítései árán is csak színlelni tanult meg. Ahogy elnézte Joe nyurga, gavallér alakját, és ezt az erejében és a mutatványban kedvét lelve végrehajtott gyakorlatot, a rajongást lassan elhomályosította, elnyelte vagy körülfonta az apja emléke. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy törött szívünk olyan szívós szövettel forr össze, amely megakadályozza, hogy még egyszer ugyanott eltörjön. Amint azonban Sammy elnézte Joe-t, egyszerre ugyanazt a szívszakasztó fájdalmat érezte, mint 1935-ben azon a napon, amikor az óriás molekula végleg eltávozott.
A végén ez a világ, ez mégis elkezd emlékeztetni ugyanazokra az eredeti világokra, tehát a koporsóban átszöktetett szabaduló művész világára, Houdini életére. Ezek az események, ezek nem csak saját jogon érdekesek és kalandosak, hanem mindig az allúziói is azoknak a képregényes eseményeknek, amiket ez a két fiktív képregényes és az összes többi valódi képregényes megrajzolt annak idején, úgyhogy ez ilyen módon a regény összes különböző szintje tulajdonképp magába zárul.
Róza a szerelem Joe életébe, Róza Sachs, és az ő papája sokat segít a háttérből a két művésznek, akik a képregényeket írják, készítik.
Igen, és ráadásul Róza alakja azért is érdekes, mert ahogyan a könyv második felében ő kiteljesedik, és ő alkotótárs is lesz, és ő lesz az egyik legfontosabb figura, aki mentén a cselekmény előre megy. Ugyanakkor képregényben is megjelenik. Lesz egy olyan Holt Pille nevű képregény figura, akit közvetlenül a Róza alakja is lett, és ez nagyon érdekes, hogy a regény lapjain egy fiktív világ és egy valós világ egybevágásának, vagy a másra vetülésének lehetünk a tanulni.
Van egy nagyon emblematikus épület a két embernek az életében, ami hát mindig központi helyet foglal el a történetben, tehát helyszínként. Mi ennek az oka?
Egy szimbolikus helyszín, tehát egyfelől az Empire State Building a méreténél fogva alkalmas arra, hogy egészen különböző világokat fogjon össze. Tehát ugyanúgy egy felső középosztály számára rendezett bálnak helyet ad az egyik bálterem, mint ahogy kicsi zugirodák alsóbb szinteken ezeknek az előbb, amit érintettünk, ezeknek az ilyen kütyű és képregény árusoknak a világa számára olcsó irodákat testesítek, és maga az Empire State Building, amit azt hiszem, hogy a 30-as években adtak át, ennek az egész korszaknak és az amerikai álomnak egy olyan szimbóluma, a New Yorki skyline egyik emblematikus eleme, és letéteményese annak az amerikai álomnak, amit ez a regény rengeteg formában tálal és bemutat. Ez egy központi szimbólum azzal a karakterrel, amely magasra tör, és amelyet különböző napokon, néha ünnepi kivilágításba vonnak, ugye karácsonykor zöldre festik, de általában az amerikai lobogó színei, a piros, a fehér és a kék jelennek meg a díszkivilágításban, az Empire State Building tulajdonképp maga az amerikai álom szimbóluma, így konkrét helyszínként és szimbólumként egyszerre tud működni a regénylapjain.
2001-ben, ha jól tudom, akkor jelent meg Amerikában ez a könyv. Miért kellett erre ennyi ideig várni?
Talán 2000-ben és 2001-ben már a Pulitzert kapta. Igen, tehát különböző díjak sokaságával árasztották el ezt a könyvet, és már az egyidejű recepció arról írt, hogy valóban ez Sebon, magnum opusza Sebon, egyébként minden regénye sziporkázóan kiváló, és egy elképesztően jó tollú író, de még az ő történetei közül is kiemelkedik. Hát elsősorban formátumával, de témaválasztásával is kiemelkedik. Ez a Cavalier és Clay bánatos kalandjai. Talán ez a legjobb hely, ahol el lehet kezdeni Seybourne olvasását.
Berta Ádám szerkesztővel beszélgettünk Michael Chabon Cavalier és Clay bámulatos kalandjai című regényéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a válaszát, hogy kinek a koporsójában csempészték ki a német morva protektorátusból Józsefet. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu vagy a Facebook per keménykötés műsor címre várom. Mindkét cím ékezet nélküli. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Hallgassuk újra!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Mi mindannyian vagyunk az iskola. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli a hallgatót. A beszélgető társam Szabó András, ifjúsági szakértő és a Civil Rádió szerkesztője. Amit most hallhatunk, az a 2026. augusztus 30-án felvett hosszabb beszélgetés második része. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanáról YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, Hol a kályha, amelytől indulnunk kellene címen. A beszélgetés után pedig a magam gondolatait mondom el arról, hogy mit kell figyelembe venni ahhoz a döntéshez, hogy ha el is indulunk, merre induljunk. Most tehát először a Mi mindannyian vagyunk az iskola című epizódot halljuk. Milyen legyen a közoktatásból sikeresen kilépő fiatal? A felsorolások ötletszerűek, esetlegesek. Az új befogadásának a képessége a legfontosabb. Hogyan mérhetőek a kifejlesztett képességek? Vagy nem is kell mérni őket, mert a tevékenység során kiderülnek? A sehol sem említett fejlesztendő tulajdonság, az érzékenység lenne a legfontosabb? Hogyan tanuljuk meg a szavakat, hogyan alakulnak ki a fogalmaink, élményeken keresztül? Vannak ismeretek, tudnivalók, rutinok, amelyek iránt a gyermek nem érdeklődik magától, mégis szüksége van rájuk, mi történjen? Várjuk ki a